23. Lukasz egyedül vacsorázott. Evett egy gyors, marhaszeletes, uborkás szendvicset a konyhában, beállt pár percre a zuhany alá, és áztatta magát a víz alatt, majd farmert vett, pólót, fölé pulóvert, valamint bőrcsekit és csizmát. Elgondolkozott, hogy nem a Tahót kellene elvinnie, valószínűleg jobban illene a vidéki környezetbe. De aztán a Porsche mellett döntött, mert Jael azt szereti. Áthajtott a Ford hídon, majd egy darabig a Mississippi rakpartján haladt, hogy aztán nyugatra fordulva Jael műterméhez érjen. A lány is Lukaszhoz hasonló öltözéket választott. Bőrcseki farmer, cowboy csizma és egy türkiz ezüst nyaklánc. Úgy nézünk ki, mint akik táncmulatságba mennek, mondta a lány. Gyere be! Bent a műteremben így szólt. Egy perc és jövök, hátul hagytam a kulcsaimat. Amikor eltűnt az egyik zsaru, aki egy PlayStation előtt kuporgott a földön, felnézett Lukaszra és így szólt. Maga darabokra töri a szívemet, főnök. Hé, hiszen csak templomba megyünk. Aha, mondta a zsaru. Na, a francba, most megint eltévesztettem a sárga kockát. Jael megérkezett kezében a kulcs csomójával. Mehetünk, mondta. A zsaru felnézett Lukaszra, az egyik szeme csukva. Lukasz megvonta a vállát és követte Jaelt az ajtóhoz. Olson a Krisztus dicsőséges evangélium a templomban tartott prédikációt jó egy órára Minneapolistól nyugati irányba, Young America városában. Hosszú, nem túl széles keresztmetszetű fehér fa templom volt, külön harang toronnyal, amilyet Új-Angliában látni. A murvás parkoló mellette majdnem teljesen tele volt. Lukasz egy felspécizett Ford F-150 és egy hókotróval felszerelt Chevy S-100-as közé állt be egy parkoló helyre, ahova a Tahoe pontosan befért volna. A Porsche, ahogy ott gubbasztott a két autó óriás között, úgy nézett ki, mint egy csótány két hűtőszekrény között. Nagyjából 10 helyen lejjebb Lukasz észrevett egy átlagos városi autót az egyik pick-up mögött. A templom előtt egy vékony, rózsaszín arcú férfi állt hosszú fekete kabátban, egy üdvhadsereg stílusú üst mellett, nemelyen ott díszelgett a felirat, adakozzatok. Alatt a kis betűkkel ez állt, ajánlott adomány, $2 per fő. Azt hittem, Olson tiszteletes, nem fogad el tiszteletdíjat, mondta Jael. Az üst mellett álló férfi így szólt. A templomnak gyűjtjük, asszonyom. Olson tiszteletes, még a benzin költséget sem hajlandó elfogadni. Lukasz betett egy $5 az üstbe, a férfi pedig így szólt. Isten fizesse meg, emberek! Jobb lesz, ha sietnek, ha még ülő helyet akarnak maguknak. A templom fájdalmasan dísztelen volt odabent. Fehér falak, sima, gyalult fapadló, a két padsor között egy folyosó, annak a végén pedig egy durva fa kereszt a falon. A padsorok kétharmadrészt tele voltak, nagyjából 20 ember még mindig áldogált. Lukasz és Jael valahol hátul foglaltak helyet. A templomban meleg volt, levették a kabátjukat. A templom bal hátsó sarkában két kábítószer osztályon dolgozó rendőrnő beszélgetett egymással halkan. További 5 perc alatt teljesen feltöltöttek a padsorok, és az érkezők a két sor között a földön kezdtek el helyet foglalni. A tűzoltó parancsnok szívszélhűdést kapna, ha ezt meglátná. Motyogta Lukasz, hogy az egyre érkező emberek lassan a templom minden négyzetméterét elfoglalták. Jael Lukasz felé hajolt és súgva megkérdezte.
Látod a nőket?
Milyen nőket?
A sötétkék mellényeseket, bökött feléjük Jael.
Lukasznak eltartott vagy egy percig, amíg észrevette, hogy Jael kikre gondol. A helyiség elejében vagy fél tucat nő dolgozott, papírlapokat osztogattak, megálltak beszélgetni az emberekkel, néha nevetgéltek. Aztán Lukasz észrevett két kék mellényes férfit is, akik szintén a tömegben tevékenykedtek.
Van két férfi is. Látod a hapsit a csukjás kabátban? Rajta is kék mellény van.
Ja, tényleg. Eddig nem vettem észre. Mi ez, egy szekta? A fények elkezdtek halványulni, így Lukasz csak egy várrándítással felett. Aztán az egyik kékmellényes nő adott nekik néhány papírlapot, hogy egyet tartsanak meg, a többit megadják tovább a padsorban ülőknek. Lukasz a szövegre merett a csökkenő erejű fényben. 5-6 dal szövege, a túloldalon meg valami rajz. Lukasz az ölébe rakta a lapot, és felnézett, ahogy Olson feltűnt a templom elejében. Felállt a kereszt előtti emelvényre, és így szólt.
Hogy vannak ma este?
Voltak, akik feleltek, hogy jól, vagy rendben. Olson így folytatta.
Mert én nem vagyok túl jól. Hányan tudják, hogy Ellie Mason a húgom volt? Emeljék fel a kezüket!
A hallgatóság kétharmada felemelte a kezét.
Szóval tudják, hogy a húgomat meggyilkolták, aztán a szüleimet is megölték, és egy Amnon Plain nevű férfit is megöltek. Erről szeretnék beszélni ma este.
20 percen át beszélt a szüleiről és a húgáról, arról, hogy hogyan élték ők Sharon Olson és a szüleik Brant Riverben csendes, családközpontú kisvárosi életüket, amibe csak Ellie külseje és tehetsége hozott változást.
Nekem semmi sem tűnt fel. Ott, Brant Riverben, én csak futkároztam a folyó parton, orgászni jártam az apámmal, almával dobáloztunk a haverjaimmal, és játékpuskákkal játszottunk. Biztos vagyok benne, hogy maguk között is vannak jó páran, akik játékpuskával játszottak gyerekkorukban, még a nők közül is.
Nevetés és helyeslés moraja futott végig a tömegen.
A sok fiatal, gyerekes szórakozás közepette fogalmam sem volt róla, hogy a gonosz kinyújtózott felénk. Hosszú csápokkal nyúlt értünk New Yorkból és Los Angelesből. A gonosz hosszú ujjai minnyájunk agyát kézbe vették.
Lukasznak végigfutott a hideg a gerince mellett, Olsonnak mély, zengő hangja volt, és tudta, hogyan bánjon vele. Bár úgy hangzott, mint a suttogás, és Olson úgy beszélt, mintha személyesen mindenkihez szólna, a hangja teljesen betöltötte a templomot. Nagy zömök termete és szögletes feje pedig visszafogott erőszakot sugárzott. A gonoszról beszélt, és a gonosz megjelenéseiről a televízióban, a filmekben, a gyorséttermekben és az interneten.
Voltam pár helyen. Voltam tengerészgyalogos, dolgoztam vízimentőként a tengerparton fizetésnapon. Ismerek minden bajt, amiben a szex, a drogok, a kapzsiság és a bírvágy beleviszi az embereket. Tudom, hogy minnyájunkban van ezekből valamennyi, de azt is tudom, hogy egy felnőtt ember képes küzdeni a démonok ellen. Lehet, hogy a harcot nem nyeri meg, de dönthet úgy, hogy küzdeni fog. Megnézték már személyesen a legújabb gonoszt? Ezt az internetet? Amit az összes iskolában és könyvtárban is megpróbálnak eladni nekünk? Megnézték az internetet? Én láttam! Voltam egy könyvtárban, ahol a könyvtáros a mi egyik emberünk. Az internet gonossága minden fölött áll, amit valaha tapasztaltam, amit a tengerparton vagy a háborúban láttam. És ez a gonosz egyenesen a gyerekeinkhez ömlik.
Olson ezután a bevezetés után kezdett prédikálni. A világban lakó gonoszról beszélt, és az érkező fényről, meg Jézusról, aki mindig is mellettünk állt, és aki nem sokára újra láthatóvá válik, mert közeleg a végítélet napja. A predikáció 20 percig tartott, az érzelmek hullám hegyein és völgyein. Az érzések egyre erősödtek, minden érzelmi hullám magasabbra tört, mint az előtte lévők. Olson bement a két padsor közé, és a templom közepéről beszélt, hívta Isten gyermekeit, odanyúlt, és megérintette az embereket, férfiakat és nőket egyaránt. A közönség együtt hullámzott a prédikátorral, együtt ringtak a sorok. A tömeg zaja, a templom belsejében növekvő hőmérséklet és Olson hangja együtt végül egyetlen elnyújtott, kétségbe esett jaj szóban csúcsosodott. És amikor ez a jaj elhalt, Olson ott állt és mosolygott.
De nekünk nem lesz semmi bajunk, hisz mi az Úr gyermekei vagyunk.
És ennyi mára, gondolta Lukasz. Olson szinte hideg tárgyilagossággal Amnon Plainről kezdett beszélni.
Bibliai név az Amnon. És ami fontos, a másik neve Plain egyszerű. Amint meghallottam ezt a nevet, arra gondoltam, hogy üzenetet kaptunk. Amint hallottam a gyilkosság hírét, biztos lettem benne. Már beszéltem e falak között a csodálatról, amit az egyszerű emberek iránt érzek, az Emis és a Memnonita testvéreink iránt, és bár különbözően is gondolkodhatunk erről a dologról, az egyszerűség tiszteletében egyetértünk. Az egyszerűség a megmentőnk. Vannak köztünk néhányan kék mellényben. Azok a mellények kézzel készültek, a viselőik maguknak készítették őket. Aki elfogadja az egyszerűséget, készít magának egy mellényt, felveszi, aztán kikapcsolja a tévéjét, az internet kapcsolatát, elfordul a magazinoktól, amikből üvölt a gonoszság.
Hirtelen visszakerültek az előbbi hullámzásba, de ez most más volt. A ringatózásba valami orgazmus-szerű őrület vegyült az egyszerűség szóval, Amnon Pelén halálának felidézésével és Isten gyermekeinek tiszta üzenetével. Ahogy a tombolás egyre fokozódott, Giles ujjai Lucas combjába mélyedtek, és ott is maradtak. Miközben Olson beszélt, a templom világítása egyre halványabb lett, amíg szinte teljesen sötét nem lett a teremben, csak Olsont világította meg némi fény az emelvényen. Lucas arra gondolt, hogy a férfi csomót köt magára, a saját teste is rázkodott a szavai erejétől. Az emberek elkezdtek felállni és kiabálni, lassan az egész gyülekezet talpon volt, és a jajongás újra elkezdődött. És Olson a fénykörben újabb csúcspontra ért, térdre hullott agóniájában, és az ég felé emelte a karjait, a tenyerével a közönség felé. A tenyere közepéből vér csorgott le az alkarján, és a jajongás olyan hangos lett, hogy Lucas alig tudta elviselni. Aztán Olson összeomlott, és a kiabálás úgy elhallgatott, mintha elfordítottak volna egy kapcsolót. A közönség tagjai meglepett örömmel néztek egymásra. Az első sorból egy férfi odament, és Olson mellé térdelt, aztán jött még egy ember, és együtt lassan felemelték, és kivitték a gyülekezet szem elől. A sovány férfi, aki a templom előtt pénzt gyűjtött, belépett a fénykörbe, és így szólt az elcsendesedett teremben. Olson tiszteletes egy perc múlva visszajön. Azok számára, akik most járnak először a templomunkban, közösségünkben és érdeklődnek Olson tiszteletes egyszerűsége iránt, mondanék pár szót. Az egyszerűségnek nem lehet temploma és egyháza. Nem gyűjtünk pénzt, és nincs szervezetünk sem. Aki úgy érzi, hogy képes volna az egyszerűségre, és törekszik is rá, az készítsen magának egy mellényt. Vagy ne készítsen, ha nem érzi szükségét. Van, akit emlékeztet a mellény arra, hogy merre igyekszik. Viszont ne az asszonyok készítsenek mellényt uruknak. Mindenki magának készíti a mellényét. Egy mellény nem ment meg senkit. Az csak egy ruhadarab. De mindenki meglátja majd, hogy ez a mellény nagyon, nagyon melegen tartja. A kiosztott lapok hátoldalán mindenki talál egy egyszerű szabásmintát. A termet betöltötte a papír zörg, és az emberek megnézték a szabásmintát, és a férfi így szólt. Aki énekelni szeretne, tartson velünk. Akinek melege van, nyugodtan kimehet a friss levegőre. Kezdjük a Te vagy a napfény című dallal, és az éneklők adjanak utat azoknak, akik ki szeretnének menni. A tömeg egy része elindult a templom kijárata felé. Lucas karon fogta Giles-t, kioldalaztak a padsorból, és kimentek a templomból. Amondó vagyok, hogy elég sokat kaptunk a pénzünkért, mondta Giles a templomra pillantva. Az ajtón kiszűrődött a Te vagy a napfény első strófája. Lucas a kezében tartott papírlapra nézett. De ezek egyike sem vallásos ének, mondta. Egyszerű régi dalok.
Akarsz maradni és énekelni? Kérdezte Giles.
Nem, ezt hiszem, nekem ennyi elég volt, válaszolt Lucas.
Nekem is. Amikor Plainről beszélt, olyan volt, mintha áramot vezettek volna az agyamba.
Az autóhoz mentek és beültek. Aztán Giles így szólt.
Tudom, hogy ez pont úgy fog hangzani, mint az a hollywoodi szar, amitől Olson el akar szakadni, de nagyon jó. Nagyon jól csinálja. Van valami abban, ahogy néz, mint egy kemény fejű falusi bunkó, és a hangja.
Varsz magadnak egy mellényt? Kérdezte Lucas.
Van valami abban, amit mond, mondta Jael. Főleg, hogy nem azt akarja, hogy mindenki álljon be a nagy keresztény menetbe a mennyország kapuja felé. Ahogy azt mondja, hogy mindenki lehet egyszerű. A fazekasságban rengeteg ilyen egyszerűség van.
Csak az a probléma, hogy egy kicsit késő, mondta Lucas. Ma egyszerűnek lenni olyan luxus, amit nagyon kevesen engedhetünk meg magunknak. Mint a galériákban kapható nagyon egyszerű és nagyon drága kerámiákat.
Menet közben Jael megkérdezte.
Szerinted az trükk volt a vérrel? Megvágta magát?
Nem hinném, ha csak ő nem a legnagyobb képmutató patkány az egész világon, és biztos, hogy nem olyan az aurája, mintha az lenne.
Ha az lenne, biztos, hogy nem olyan lenne az aurája.
Nem tudom. Egy biztos, láttam elájulni, vagy valami rohamát, miután megölték a szüleit, és azt biztosan nem színlelte. Ma este is ez volt a benyomásom. Minden valódinak tűnt, amit csinált.
Vagyis őrült?
Attól függ, hogy számodra mi az őrült, mondta Lucas. Vannak igazi extatikusok a világon, és láthatóan közéjük tartozik. Nem kizárt, hogy őrült. Nem tudom.
De szerinted nem ő tette? Szerinted nem ő ölte meg Plaint, mondta Jael.
Vannak arra utaló nyomok, hogy ő tette. Szerintem nem kizárt, hogy ő tette. De az a lény, aki azt tette, nem azonos azzal, akit ma este láttunk. Ma este egy szentet láttunk. Lehet, hogy lakik odabent egy ördög is, amit még nem láttunk.
Félúton jártak, amikor Lucasnak megszólalt a telefonja.
Bekapcsoltad a telefonodat? Kérdezte Jael. Én úgy tudtam, hogy te soha nem tartod bekapcsolva.
Elég sok minden történik mostanában, mondta Lucas, miközben előhalászta a készüléket. Most mindenről mindent tudnom kell.
Lenyomta a hívásfogadás gombot.
Igen?
Frank vagyok, Lucas. Hol vagy?
A 494-esen France magasságában. Van valami?
Rodriguez meghalt,
mondta Lester.
Micsoda?
Valószínűleg megölte magát,
válaszolt Lester.
Legalábbis ezt mondják.
De hogyan?
Leugrott. Egy belső udvarra. A saját iroda épületének az átriumába ugrott. Elég csúnyán összetörte magát.
Ki van ott?
Páran a mieink közül és a Szent Poli kollégák is beszállnak. Én is oda tartok. Fel kell hívnom Rosemary-t, aztán már megyek is.
Ott találkozunk.